Jézus és ellenségei, tehát ez az a feladat, amiről szólnunk kell, illetve ez az az élethelyzet, illetve Jézusnak ez a magatartása, amit a ma reggeli istentiszteletünk alkalmával megvizsgálni szeretnénk. Mindenek előtt vessük fel azt a kérdést, hogy kik voltak Jézus ellenségei. Azt hiszem, azt nem kell tisztáznunk, hogy ő nem volt ellensége senkinek, de neki voltak ellenségei. Kik voltak ezek az ellenségek? Nem az alkalmi ellenségekről szeretnék szólni, akik alkalmilag egy-egy élethelyzetben ellenségeivé lettek az üdvözítőnek, hiszen sajnos, szomorú, de ilyen a tanítványok seregével is előfordult. Volt olyan alkalom, majd erre szeretnék majd később hivatkozni, amikor a tanítványok is azt mondták, amikor Jézusnak valami a legjobban esett, amikor az ő mindent megkoronázó szenvedésére való felkészülésében valaki a legirgalmasabb cselekedetet hajtotta végre vele, szemben gondolok itt a Mária Magdolna olajjal való megkenésére, és akkor a tanítványokon végig morajlott ez a panasz, hogy mire való az olajnak ez a tékozlása. De ahogy az előbb említettem, nem akarok erről az alkalmi ellenségekről beszélni, hanem azokról, akik az Isten igazsága ellenségei voltak, vagy akik Jézus személyes gyűlölői, szándékos bántalmazói voltak. Fel kell vetnünk a kérdést, hogy szükségünk van-e arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Azt hiszem, hogy mind a két ellenséggel, ellenség típussal mi is találkozunk mindannyian. Minél inkább komolyan veszi valaki a hívő életét, minél komolyabban átadja magát, életét Krisztusnak, annál inkább tapasztalja azt, amiről tegnap előtt este az igehirdetésben szóltunk, amit fel is olvastam, ugye János Evangélium a 15. fejezetében, 16. fejezetének az elején. Azt mondta az Úr Jézus, jön idő, amikor aki titeket öldöklikköl, majd azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Szóval a Szentírás nagyon világosan beszélt arról, hogy Isten népére ilyen élethelyzet jár. Azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos esetben kereszténységünk legnagyobb próbája az ellenünk irányuló, vagy az igazság ellen irányuló szeretetlenség és gyűlölet. Életünknek a legnagyobb kihívását jelentik. Még egyszer hadd mondjam, életünk legnagyobb kihívását jelentik ezek az ellenségek. És meg kell tanuljuk Jézus magatartásából, Jézus életpéldájából, hogy milyen a helyes magatartás, mi a kereszténységnek a legszebb megnyilatkozása az ilyen élethelyzetekben. Két részre gondoltam osztani a délelőtt, szóval ezt a reggeli áhítatot. Először kimondottan csak az igazság ellenségeiről szeretnék szólni. És azért mondom, és azért igyekszem így elhatárolni, élesen elhatárolni, mert mint látjuk majd, az irántuk tanúsított magatartás is élesen határolódik el. Kik voltak azok, akik az igazság ellenségei voltak? Farizeusok, írástudók, ezek a képmutató vallásoskodók, akik kifelé mutatták a szépet, a jót, de közben pedig gyűlölséges ellenségei voltak tulajdonképpen magának az igazságnak. Jézus ilyeneket mondott Lukács Evangélium a 11. fejezete 52. verse szerint például, hogy ti nem mentek be az Isten országába, de akik be akarnak jutni oda, azokat is visszatartjátok. A ti szenteskedő, álszent életetekkel megbotránkoztatjátok őket, és ti nem juttok be az örök életbe, de másokat is visszatartotok. Elhangzott a tegnap előtti reggeli áhítatunk alkalmával, hogy Jézus meglepően kemény, szigorú szavakat szólt ezeknek az embereknek. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek tulajdonképpen valóságban a szeretet kívánalmai voltak. Miért? Miért? Mert az igazság útja a boldogság útja. És amikor valaki ezt megrontani igyekszik, akkor az embertől a legnagyobb értéket veszi el, az igaz örömöt, az igaz boldogságot rabolja meg az embertől. És ezért tulajdonképpen a szeretet egyet jelent azzal, hogy az emberiség boldogságának a javát keresjük, és azokat, akik céltudatosan, módszeresen, és ismétlen még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni, hogy céltudatosan, módszeresen, szóval nem a botladozó emberek, akik egy-egy helyzetben, majd ilyenekről is beszélünk később, nem tudják, mit cselekedjenek, vagy nincs tiszta látásuk, vagy éppen gonosz befolyás alá kerülnek, de akik elszántan, gonosz indulatoktól vezérelve ellenségei az igazságnak, azokkal szemben az igazság és a szeretet azt kívánja, hogy a legszigorúbban meg kell feddeni őket. Két példát szeretnék erre említeni az Úr Jézus életéből. Az első a templom tisztítás szolgálata Jézus részéről, amit mind szolgálata elején, mind pedig végén elvégzett. János evangélium a második fejezetét lapozzátok fel, legyetek kedvesek, akiknél Biblia van, és olvassuk együttesen a 13-tól a 16-ig terjedő verseket. Tehát János evangélium a második fejezet, 12-től a 16-ig terjedő verseket. Igen, megvan. Így olvasom az igét, a 13-tól. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek. És kötélből ostort csinált, és kiűzte mindnyájukat a templomból. Az ökröket is, a juhokat is, a pénzváltók pénzét kitöltés, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondá, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Máté evangélium a 21. fejezetében találjátok ennek a párhuzamos leírását, de ezt Jézus a szolgálata elején tette, amit most olvastam. A Máté evangéliumában feljegyzett pedig szolgálatának az utolsó szakaszán, egészen a végén cselekedte ugyanezt. Amit itt most hangsúlyozni szeretnék, milyen döbbenetes. Nem tudom, ahogy itt Jézusról idáig napról napra tanultunk, el tudjuk képzelni Jézust ostorral a kezében. És a Világ reménye című könyvben azt találjuk feljegyezve, azt írja Ellen Gould White, hogy Jézus hangja harsonávalhoz hasonlóan végigzengett a templom tág csarnokain, és így írja szó szerint, és arcán emésztő tűzként égett a harag. Képzeljük el Jézust ostorral a kezében, hangja harsonához hasonlóan zeng végig a templom tág csarnokain, és arcán emésztő tűzként ég a harag. Mégis azt kell mondjuk, hogy fontos tanítás. Az evangélium egyik legfontosabb tanítása arra mutat rá, hogy az Isten szemében ilyen súlyos bűn, ha én másokat megbotránkoztatok, ha én mások ellen vétkezem. És itt egy pillanatra csak úgy egy picit zárójelbe szeretném megjegyezni, mert nem lesz már alkalmunk, hogy erről így, ilyen felállásban, ilyen összetételben szóljunk. Miért tette ezt Jézus? Miért tette? Ha valaki egyénileg botladozott, miért volt olyan végtelen irgalommal hozzá? És miért tette ezt a templomban? Ezzel azt akarta kifejezni, ha valaki egyénileg megbotlik, majd megtér belőle, majd az Isten könyörül rajta, vagy magának elkárhozik. De ha valaki az Isten tiszteletet, az Isten ügyét teszi tönkre, azt az embert, annak az embernek féle kell állni az útból, ott ostort kell ragadni, ott hangja harsonához hasonlóan kellett, hogy zengjen, ott arcán emésztő tűzként kellett, hogy égjen a harag, hogy embereket vissza ne tartsanak az Isten útjának a követésétől. Azt írja szintén Ellen Gould White a Világ reményében, hogy olyan az ilyen magatartás, mint mikor az útjelző táblákat elforgatjuk, és emberek keresnének egy útat, mennének valamer, és félrevezetjük a mi magatartásunkkal őket. Azt írja tehát, hogy ez egy gonosz bűntet az emberiség, az Isten gyermekei, az Isten kereső emberek ellen. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ilyen helyzetekben jogos ma is a felháborodás. Ilyen esetekben, mikor Isten népe között, akármilyen területen olyan magatartást akarnak polgárjokhoz juttatni, amely az Isten akaratával ellentétes, akkor ennek a magatartásnak igenis helye van. Amikor képmutatás, amikor a tanításnak a megrontása, vagy amikor az egyház magatartásának az helytelen irányba terelése történik, akkor csak egyet lehet cselekedni, megfeddeni a bűnt. És a Biblia azt mondja, hogy igen, ez a szeretetnek a cselekedete. Ha valakik jegyzetelni akarnak, nem akarok sok igét olvasni. János apostol első levele, második fejezete, 10. és 11. verseiben beszél Isten igéje arról, hogy igen, mi kötelesek vagyunk egymás iránt szeretettel viselkedni. Azt talán azért mégis olvasnám, aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Tehát aki szereti az atya fiát, az a világosságban marad, és olyan magatartást igyekszik tanúsítani, hogy ne legyen az életében botránkozásra való. Aztán folytatja a 11. versenek az ellenkezőjét. A másik eset, amit szeretnék megemlíteni, ugye mondtam, hogy két példát, hadd említsek. A másik a farizeusok, az írástudók megfeddése. Ha fel akarjátok jegyezni az ige helyet, Máté evangélium a 23. fejezete első néhány verse jegyzi le ezt a történetet, tehát Máté evangélium a 23. fejezetében találjuk. Azt mondja itt az első verstől, hogy akkor szólott Jézus a sokaságnak szólt, és ez még egy különös dolog, hogy Jézus nem elment a farizeusokhoz és megfedte őket. Valamelyik este hallottuk itt az ige hirdetésben, hogy kár lett volna nekik valamit is mondani, talán éppen tegnap este, tudtak mindent. Kár volt a szóért. Jézus soha nem végzett olyan munkát, aminek semmi értelme nem volt. De Jézus mondta a sokaságnak. Mit mondott a sokaságnak? Nézzétek csak meg a 3. verstől. Azt mondja, hogy amit parancsolnak, azt megcselekedjétek, de vigyázat, az életüket ne kövessétek. És miket mond róluk? Ők nehéz, elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és rárakják az emberek vállaira, ők maguk pedig a kisújjukkal nem érintik. 5. vers. Minden dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Megszélesítik a homlokszíjaikat. Mi az, hogy homlokszíjakat szélesítenek? Ugye imádsághoz felkötöttek, ugye mózesi rendelkezést félreértve, ugye Mózes azt írta, hogy kösd ezeket a te kezedre, meg homlokodra, és erről tényleg ilyen imádságokat begöngyöltek, és a homlokukra rakták, oda kötözték, meg a kezükre kötözték, és most erre mondja Jézus, hogy méghozzá meg is szélesítik a homlok szíjaikat. Lássák, hogy ők milyen kegyesek, hogy ők milyen komolyan veszik az imádságot. Azt mondja, ők megszélesítik az ő homlok szíjaikat, megnagyobbítják köntösüknek a peremét, szeretik a lakomákon a főhelyeket, a gyülekezetekben az előlülést, a piacon való köszöntéseket, hogy az emberek így hívják őket, hogy mester, mester. Döbbenetes beszéd. Döbbenetes beszéd. Sokaságnak valakikről. Kíméletlennek tűnik Jézusnak ez a magatartása. Azonban a képmutató álnok vezetőket le kellett leplezni, hogy ne vezethessék rossz irányba azokat az embereket, akik az örök életet keresik. Ez volt a felszabadítás Isten igaz gyermekei számára, hogy ne zavarjon benneteket, hogy ők merre mennek, meg mit csinálnak, meg milyen a magatartásuk. Ti csak kövessétek alázatos Isten félelemben az Isten útját. Azért szeretném itt megjegyezni, hogy János apostol, még egyszer hadd mondjam, János apostol. Miért mondom ezt? Mert a szeretett tanítvány. Nézzük csak meg, hogy mit ír 2. levele 9. és 10. verseiben. Tehát János apostol 2. levele 9. és 10. verseiben. Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az atya, mind a fiú az övé. Most jön a döbbenetes rész. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, lehet nagyon szent, nagyon ájtatos a magatartása, de ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok be azt házatokba, és ne köszöntsétek. Azért hadd jegyezem meg, itt a köszöntésen ugye keleten egészen mást értettek, mint amit mi. Nem azt jelenti, hogy jó reggelt, vagy jó napotot ne köszönjünk. Ugye mit értettünk keleten a köszöntés alatt, hogy hát ezt barátunká fogadjuk, azzal asztalközösséget ápolunk. Szóval Jézus, illetve János azt írja, ha valaki nem ezt a tudományt viszi, ha valaki a tudományt rontja meg, amely az Isten örökkévaló országába vezet, mert majd megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz, és ezen az igazságon változtat gonosz indulatokból, ha valaki nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok be házatokba, és ne köszöntsétek. Kedves testvéreim, azért mondom ezt el, mert nem egyszer van sajnos az életben ok rá, hogy emberek, vagy gyülekezetek ilyen magatartást tanúsítsanak, és ott vívódnak lelkiismeretileg, hogy helyesen tettünk, vagy nem helyesen. Hát drága testvéremnek mégis ezt kellett mondanom. Kellett. Jézus is ezt tette. Azt mondta nekik, kimeszelt sírok, olyanok vagytok kívülről, mint a gyönyörű festett ház, belül meg hullák, csontjai vannak bennetek, és ehhez hasonlókat. Vagy ugye olvastuk az előbb, feldöntögette az asztalaikat, és azt mondta, hordjátok el ezeket innen, az Isten házában nem lehet ennek helye. Nincs rá mód, hogy megalkuvás legyen, ezek nem lehetnek az Isten népe között. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, ezt a szeretet apostola mondta. Hát ennyit erről, és azért azt is hadd jegyezzem meg, hogy természetesen nagyon meg kell vizsgálnunk. Isten szent lelkét segítségül hívva megvizsgálnunk a lelkiismeretünket, hogy nehogy esetleg az igazságért való harcolás és lángolás ürügyén kemények és kegyetlenek legyünk olyan esetekben, amikor nem erről van szó. De csak azért jegyzem meg, mert nem egyszer láttam, hogy esendő, botladozó, megbotlott emberekkel, akik egy gyülekezetben élnek és megbotlottak, és jönnek az okos koruknál fogva erkölcsös öregek, és úgy osztják ki ezeket a szerencsétlen botladozókat, hogy többé nem tudnak felemelkedni. Na, nem erről van szó. És akkor idézik ezeket az igéket. Nem erről van szó. Erről hallottunk az elmúlt napokban tanítást. Jézus a botladozókhoz mindig gyengéd volt. Amikor látta, hogy egy ember küszködik a bűnnel, akárhányszor visszaesett is, Jézus újból szeretettel hajolt le hozzá, kérlelte, felemelni akarta, segíteni igyekezett neki. És most szóljunk a Jézus magatartásáról, a személyes gyűlölői és bántalmazó iránt, és ez az a terület, amellyel sokkal többször találkozunk. Egy családon belül is hányszor bántogatjuk meg, sértegetjük meg egymást. Egy testvéri közösségen belül felszállunk egy buszra, véletlenül rálépünk a másik lábára, és nem akarom elmondani, hogy miket hallunk olyankor. Na, vén izé, nem tud vigyázni. Szóval végig-végig az életben, ugye ezekkel találkozunk, és milyen legyen ilyenkor a magatartásunk? Nézzük csak meg, hogy mit tanít a Szentírás erről. Néhány esetet vegyünk szemügyre, hogy milyen volt Jézus magatartása olyan emberekkel szemben, akik iránta a legkegyetlenebbek és könyörtelenebbek voltak. Először Pilátusról szeretnék néhány szót szólni. Pilátus köztudottan kegyetlen ember volt, a Biblia is feljegyzi róla, hogy egy alkalommal zendülés tört ki Jeruzsálemben, és a zendülő galileaiaknak a vérét, kivégeztette őket, és a vérét hozzákeverte az áldozati állatok véréhez. Hát aki egy kicsit elgondolkozik, hogy Izraelben az áldozati állatok vére mit jelentett, az Isten tisztelet volt. Most ő leöldözte a galileaiakat, és ezeknek a vérét belekeverte az áldozati állat vérébe, azt hiszem mindannyian rögtön érezzük, hogy miféle ember volt. És Jézus ezt nagyon jól tudta róla. És mégis, amikor találkozott vele, amikor eljállították őt, milyen tapintattal beszélt Jézus Pilátushoz, hogy igyekezett vonzani őt az igazsághoz. Csak írjátok fel, legyetek szívesek, János Evangélium a 18. fejezet 34. és 37. versének a végét szeretném idézni. Jött előtte mondják, hogy a zsidók vádolják ott, hogy királlyá tette magát is. És bemegy Pilátus Jézushoz és kérdezi, hogy te király vagy csak ugyan? Akkor Jézus visszakérdez, hogy magadtól mondod ezt? Vagy mások mondták neked? Nem tudom, megfigyeltétek ezt az igét, 34. versben ez van. Mi van ebben, hogy Pilátus, hallottál rólam? És benne a lelkiismereted ezt mondja neked? És majd jön a feleségednek a követe nem sokára, és üzenetet hoz, hogy ne avatkozz ez igaz ember élet sorsába. Szóval ezt érzed, a lelkiismereted szólalt meg? Vagy csak mások mondták kint neked? Aztán a 37. vers végén, ugye, amikor kérdezi, hogy te király vagy, te csak ugyan. És Jézus azt mondja, én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Akkor milyen tapintattal teszi hozzá Jézus, hogy és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Milyen kegyelmes meghívás volt ez Pilátus számára. Pilátus, hát ha te az igazságból való vagy, bírói székben ülsz, ha te az igazságból való vagy, hallgass az én szómra. És azután mi történik, ugye, ha elolvasuk majd ott az evangéliumot, az ige feljegyzi, hogy Pilátus a zsidók nyomására, mégis Jézus megostoroztatta, Barabást előhozta, odaállította a kettőt egymás mellé, és választásra bírta, ugye a választásra szólította fel a zsidókat. És Jézus ezután mit tesz? Ugye ez igazságtalan, abszolút igazságtalan cselekedet volt. Érezte Pilátus, hogy abszolút, ő maga is érezte. Jézus nagyon jól tudta, hogy érzi. Mondja is az ige, hogy nagyon megijedt, mikor mondták neki, hogy király. És Jézus erre egy ideig, hogy éreztesse Pilátussal, hogy ez nem korrekt eljárás. Akármit kérdezett Pilátus, nem hallgatott, nem válaszolt, hallgatott. Majd olvassátok el, 19. fejezet 7-től a 11-ig terjedő versei jegyzik fel, az első és a 7-től a 9-ig terjedő versei. És akkor egyszer csak Jézus megszólal, mikor már Pilátus úgy kezdi mondani, nem szólsz? Nekem nem szólsz? Akinek van hatalmam megfeszíteni téged? Vagy van hatalmam szabadon bocsájtani? Akkor Jézus azt mondja, semmihez nem lenne hatalmad, ha felülről nem kaptál volna. Pilátus, vissza az agarakkal. Szóval nem a tied a hatalom. Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Pilátus, semmihez nem lenne hatalmad, ha felülről nem kaptál volna. És akkor még ezek után is Jézus hozzáteszi. De nagyobb a bűnük azoknak, akik engem a te kezedbe adtak. Mondja ezzel Pilátusnak, hogy bűnös vagy, Pilátus, de hogy menti még mindig, hogy de Pilátus, nagyobb a bűnük, nem te vagy itt a főszereplő, a fő bűnös. Te menteni akarsz, érzem, hogy menteni akarsz, csak a nyomásnak engedsz, ez is helytelen. De azoknak van igazi bűnük, akik engem a te kezedbe adtak. Vajon fáradozunk-e mi a mi eszmei ellenségeinkkel szemben így? Fáradozunk-e értük? Vajon kifejezése juttatjuk-e emberekkel szemben, akik esetleg bennünket büntetlennek, vagy nem tudom én mit tesznek, vagy zaklatnak? Kifejezése juttatjuk-e, hogy tudjuk, hogy ők ezt nyomás alatt teszik, és nem haragszunk mi rájuk. Sajnáljuk, hogy teszik, de nincs a szívünkben semmi ellenszem irántuk. Hát ennyit Pilátus, Jézus és Pilátus kapcsolatáról. Aztán a római katonák. Talán ezt olvassuk el, Márk evangéliuma 15. fejezetét lapozzuk fel. Márk evangéliuma 15. fejezetét, és ott olvassuk el a 16-tól a 20-ig terjedő verseket. Tehát Márk evangéliuma 15. fejezete, 16-tól a 20-ig terjedő versek. A vitézek pedig elvitték őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívták az egész csapatot. És bíborba öltöztették őt, és tövisből font koszorút tettek fejére, és elkezdték őt köszönteni, üdvözlégy zsidó királya! És verték a fejét nátszállal, és köbdösték őt, és térdet hajtva tisztelték őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíborruhát, és a maga ruháiba öltöztették, és kivitték őt, hogy megfeszítsék. Kedves testvéreim, kedves fiatalok, próbáljuk magunk elé képzelni ezt a helyzetet. Én nem akarok itt személy szerint megszólítani, de tudnék egyik másik fiút, aki tudom, hogy nagy biológus, hogy egy szenvedő békával megtenné ezt. Egy szenvedő békával megtenné ezt. De azt hiszem, bármelyik őtökhöz fordulok, akkor erre egyértelmű választ kapnék. Nem egyszer utaztam közületek, nem egyel, nem kettővel, most már itt a táborozás ideje alatt, kutya jött például az egyik alkalom az utunkba, és hát elég gyorsan mentünk a kocsival, csak úgy felsikított, hogy jaj! Egy kutyát elgázolni, sajnál az ember, és egy halálra ítéltet, egy agyongyötört halálra ítélt el, ezt megtenni, micsoda kegyetlenség. És ugye mit tettek, azt olvastuk, hogy bevitték a belső udvarba, összehívták a csapatot, na most jó buli lesz! Most egy kicsit kiszórakozzuk magunkat. És akkor töviskoszorút tettek a fejére, nátszállal verték, köbdösték, és térdet hajtottak, hogy na üdvözlégy zsidók királya! És milyen volt Jézus magatartása irántuk? Milyen volt Jézus magatartása irántuk? Rájuk vonatkozott először és elsősorban az a könyörgés ott a Golgotai kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ne haragudjatok a kifejezésekért, most fiatalok vagyunk együtt, azért használok csak ilyen kifejezéseket. Meg akarták mutatni, hogy milyen vagányok vagyunk, ugye? Hogy szóval, de hogy is leszünk anyámasszony katonái, ez a Jézus itt szenved, mi meg, dehogy is nem, ütjük, verjük, szóval megmutatjuk, ugye, hogy most férfiak vagyunk. Milyen nehéz is volt tényleg ott férfinek lenni. Amikor megkötözve ki volt szolgáltatva valaki. Milyen szánalmasan nyomorult az az ember, aki a gyengébbel, a kiszolgáltatottal szemben akarja a férfiasságát mutogatni. És Jézus mégis mit tesz? Mit tennénk mi? Mit tennénk mi? Klodviga kereszségekor azt mondta, ez a frank fejedelem, hogy ha én ott lettem volna az én katonáimmal, majd én adtam volna nekik. De az ember természetes reakciója. És Péter is ezt tette, hogy kardot elő. És mit tett Jézus? Azt mondta, el a kardot, félre a karddal. Kérhetném az én atyámat. Nem vagyok én tulajdonképpen kiszolgáltatva. Pillantra szétvenném a kezem, egy szót szólnék, és mind a porba hullanának. De hadd olvassak el két igét, drága testvéreim. Két igét. Örülnék, ha ezt a két igét meg is jegyeznétek. Péter apostol első levele, második fejezetében a 23. verset. Péter apostol első levele, második fejezetében a 23. verset. Így mondja az Úr igéje Jézus magatartásáról a beszámolót. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Kínosztatott és alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, nem nyitotta meg a száját. Mondjátok, mennyivel más lenne egy családi élet, egy közösségi élet, mennyivel más lenne ami egész életünk kín az emberek között is, hogyha ezt a légkört, ezt a lelkületet vinnénk, és mindenkit erre kérlelnénk, hogy ilyen magatartást tanúsítsunk, mennyivel más lenne az emberi élet. Hát az üvöltöző tömeggel kapcsolatban csak újból ezt a két igét szeretném idézni, hogy az Úr Jézus nagyon jól látta, hogy tudatlanságban cselekesznek, nem őket tartotta felelősnek, hanem az ő felbújtóikat. A tömeg kiabált, hogy feszítsd meg, Barabást bocsásd el. Jézus a leggyengédebb szeretettel volt irántuk. És utána Apostolok cselekedetei könyvében olvasunk még azért el egy igét. Apostolok cselekedetei könyve 3. fejezetében ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. És a 17. vers. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. 19. vers. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Az ember alig tudja megrendültség nélkül elolvasni ezeket a sorokat. Krisztus gyilkosaival így beszél az apostol, hogy ti azt a szentet és igazat megfeszítettétek, kifelől Pilátus így úgy ítélt, hogy szabadon bocsátja, de ti megtagadtátok őt. De tudatlanságból cselekedtétek, mint a ti fejedelmeitek is. Mondjátok, testvéreim, drága fiatalok, milyen Jézus magatartása az ő ellenségei iránt. És még egyről szóljak, nem vagytok fáradtak még? Figyelni? Még egy személyről hadd szóljak, arról, aki Jézusnak a legnagyobb, a legmélyebben szántó fájdalmat okozta, és pedig ez Júdás, az ő árulója volt. Szentírás feljegyzi, hogy mennyire fájt az Úr Jézus Krisztusnak, Júdás árulása. Azt mondja János evangélium a 13. fejezete 21. verse, mikor pedig ezeket mondotta, Jézus igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett mondván, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Nem tudom, hogy voltatok-e már fáradtak, elcsigázottak, elgyötörtek, és akkor az a tudat, hogy valaki itt az én legszűkebb baráti körömben, vagy szeretteim közül, valaki itt ellenségem, rosszat akar, még keseríti az életem, milyen borzalmasan nehéz elviselni azt. Azt mondja az ige, hogy Jézus azt mondta, hogy mely igen nyugtalan, illetve igen nyugtalankodott lelkében is bizonyságot tett, bizony-bizony mondom néktek, egy ti közületek elárul engem. De mivel vívódó ember volt Júdás, szóval nem egy eleve gonosz valaki, hanem egy vívódó ember volt, és még nem volt megkeményedett, nem képmutató volt, Jézus nem nyilvánosan leleplezte őt, hanem segített neki. Csak itt ajánlom, hogy majd otthon olvassátok el János evangélium a 12. fejezet 4-től a 8-ig terjedő verseit, és csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy szeretetét soha nem vonta meg tőle. Már az előbb utaltam rá, és most hadd térjek vissza, hogy amikor ott Simon házánál Mária Magdalna megkenni őt azzal a drága kenettel, amivel kapcsolatban Ellen Gould White azt írja, hogy Jézus számára ez az illatos kenet, illetve a kenet illata, ahogy betöltötte a házat, ez azt jelentette, hogy így tölti be az ő megváltottainak a hálás szeretete az egész mennyet hálával. Jézusnak így esett az asszonynak ez a magatartása. És Júdás, akiről azt mondja az ige János evangélium a 12. fejezetében, hogy tolvaj volt, és amit a pénztárba tettek, azt elcsente. Ő elkezdte, hogy mire való az olajnak ez a tékozlása. El lehetett volna adni több mint 300 dénártért, és szétosztani a szegények között. Mondja az ige, pedig nem a szegényekre volt gondja, hanem aljas tolvaj volt. És Jézus mégsem mondja, hogy te Júdás, te nem szégyeled magad. Mondjátok, melyikünk állná meg? Melyikünk állná meg? Nem akarom mondani, hogy tegye fel a kezét, aki biztos benne, hogy meg tudná állni, de azt hiszem, ha mondanám se, becsületes kéz nem, vagy becsületes ember keze nem emelkedne a levegőbe. Csak képmutató kéz. És Jézus egy hangot nem szól. Csak azt mondja, hogy miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Az én temetésemre kente meg az én testemet, mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Milyen gyengéden bánik velük, mennyire nem akarta bántani azokat, akik ellenségei voltak. De azért azt olvasuk a világ reményében, hogy Júdásnak mégis ez egy olyan, így is olyan sértés volt, hogy soha többé meg nem bocsájtotta Jézusnak. Amikor Jézus illetve Júdás elment, és Jézust elárulta, és jött a kertbe, ugye, és ott oda megy, és álnok módon megcsókolja, mintha ő neki semmi közelhez a csapathoz nem lenne, hogy ő jön, és köszönt, hogy üdvözlégy, mester! Akkor Jézus még mindig hogy bánik vele? Még mindig hogy bánik vele? Nem mondja, te aljas áruló, te, akinek ilyen élményeid voltak, aki láttad, hogy én a halottakat hogy támasztom fel, aki magad is a Szentlélek befolyás alatt ördögeket is, hogy jutottál te ide? Nem ezt mondja. Nem csak annyit mond. Barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Csak ennyit mondott. Barátomnak nevezte. És megkérdezte, hogy csókkal árulod el? Azért megmondta, tudom, hogy mit teszel. De milyen kérlelés volt ebben. És drága testvéreim, kedves fiatok, tesszük-e mi ezt egymással? Tesszük-e mi ezt egymással? Leleplezzük-e azt, aki gyenge? Még sokszor, mikor nem is gyenge, már akkor bántjuk. De hányszor hall az ember gúnyos megjegyzéseket egymásra? Vajon mi mit teszünk az emberekkel? Taszítjuk a szeretetlenségünkkel? Vagy a szeretetünkkel, a jóságunkkal megtérésre igyekszünk indítani másokat? Ne felejtjük el, testvéreim, soha nem segített az embereken. Jó, oda mondogatok, jó, megmondom az igazat. Mert persze az nekem könnyű, és ezért megmondom. Soha nem segített a másikon, de a szeretet vonzása mindig és igen. És befejezésül két igét szeretnék olvasni. Isten, és így természetesen az Úr Jézus Krisztus magatartásának a lényegét is, így fejezi ki a Szentírás a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezetében, a 19-től a 21-ig terjedő versekben. Tehát Rómabeliekhez írt levél 12. fejezete, 19-től a 21-ig terjedő versekben. Magatokért, és még egyszer hadd mondjam, magatokért, bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem te a gonoszt, hadd tegyem ezt hozzá, hanem te a gonoszt jóval győzd meg. Ez az Isten eljárásának az alapelve. Csak egy-két gondolatot hadd mondjak. Nem tudom, gondoltatok ti már arra, hogy Isten tart fenn minden életet? Gondoltatok már erre így igazán, hogy Isten tart fenn minden életet? Mert ha lelkét és lehelését visszavonná, elhervadna minden, akkor engedjétek meg, hogy megkérdezem tőletek, akkor sátán és démonainak az életét kitartja fenn. Lennétek kedvesek megválaszolni, sátán és démonainak az életét, akkor kitartja fenn. Szóval Isten nem csak, hogy nem semmisíti meg, hanem napról napra az ellenségének az életét fenntartja. Élteti. Ennek a hátterén még egyszer hadd idézem, magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Csak a 21-et olvasom még egyszer, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mennyi égi erőt kell kérnünk attól, aki ezt gyakorolta. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hogy mi is ilyen magatartásúak legyünk. De Isten azt ígérte, hogy valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek. A másik igét pedig, amit említettem, hogy két igét olvasunk még. A másik ige Máté evangélium a 5. fejezetében a 45-től a 48-ig terjedő versek. Máté evangélium a 5. fejezetében, tehát a hegyi beszédben, a 45-től a 48-ig terjedő verseket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És azt hiszem, az elmondottak hátterén értjük, hogy ez a 48. vers, ami annyi ember számára okoz hatalmas kérdőjelet, és hatalmas lelkiismereti terhet, hogy tökéletes, mint a mennyei atya. Igen, ebben, amikor aki valaki ebben tökéletes, az Isten szemében tökéletes. És bár azt mondtam, hogy befejezés, és be is szeretném fejezni, csak még annyit hadd jegyezzek meg. Hányszor láttam, és úgy szeretném, a kedves vendégénk egy picit befognák a fülüket, hogy a mi belső, hogy a mi szennyesünkről ne tudjanak. De hányszor láttam gyülekezet, vagy XY-ok háborúztak azzal a másik csoporttal, és ha a prédikátor nem melléjük állt, akkor a prédikátort is lehetőleg kilőtték. Mert hogy, mikor az, pedig nekem van igaza, és az gonosz, és nem akarod kizárni. Ne haragudjatok, csak úgy azért érzékeltetem ezt, hogy ez micsoda, még emberileg is, micsoda alávaló, micsoda tarthatatlan lelkület. És az igében pedig azt olvassuk, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győz meg. És azt tartja az Isten tökéletes embernek, aki ezt a magatartást tanúsítja. Felhozza a napját mind az igazakra, mind a gonoszokra. Elsőt ad mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Az az Isten, akik ostort font, és arcán emésztő tűzként lángolt a harag, és hangja harsonához hasonlóan zengett. Ez az Isten is azt kívánja, hogy legyünk tökéletesek, mint ő, aki felhozzuk a napot mind az igazakra, szóval akik segítünk másnak jobbá lenni. Segítsen az Úr, hogy így tudjunk élni, és bocsássa meg minden bűnünket, enyémet és mindannyiunkat. Bocsássa meg, amit nem így tettünk, az ő kegyelme gazdagsága szerint.